Mondhatnánk, hogy ismét kormányválság Franciaországban, de ez szerintem nem előzmény nélküli, ez a még az tavalyi végének a folytatása.
Tök érdekes, mert hogy ugye az olaszoknál szokott ilyen állandó kormányválság lenni, és Meloni elég jól bírja a strapát, ehhez képest a franciáknál azért nem szoktunk hozzá ehhez az egész púrparléhoz, ami itt van, de majd a hátteret felfejti nekünk Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem docense. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát mostában sűrűn jönnek a miniszterelnökök, ugye Michel Barnier szintén egy bizalmatlansági szavazáson bukott meg tavalyi év végén. Most úgy néz ki, hogy az éppen regnáló François Bayrou is megfog, és valahogy minden kettőnek a hátterébe a rossz költségvetési helyzet, meg az ahhoz párosítandó és szükségszerű megszorítások a fő okozók, amik, hát hogyha nem megy át a francia nemzetgyűlésen, akkor azért ott lesz még nagyobb baj, legalábbis mi innen így látjuk. Mi a helyzet most a franciáknál?
Én azt gondolom, hogy megerősíteném, amit mondott, úgyhogy jó éven remekül összefoglalt az egész helyzetet, ami összeáll. Valóban a legfőbb probléma az az, ami a Covid óta folyamatosan, tehát óriási nagy az adósságszolgálat megnőtt ezzel, az államháztartási hiány az megint hatalmas, 5,8%-os, de ezt kellene levinni ahhoz, hogy Franciaországnak a külső finanszírozása megoldható legyen. Uh-huh. Tehát ne kelljen drágán hiteleket felvenni.
Miért nem működik ez? Tudom, hogy ezt nehéz politikailag eladni mindig mindenhol. De egyszer csak eljön egy pillanat.
Nem szoktak ilyen makrogazdasági mutatók miatt kormányok megbukni. Annyira romlik az életszínvonal Franciaországban, hogy ezt érzik a politikusok, és aki nem tudja megoldani ezt a problémát, azt menesztik villám gyorsan?
Én ezt nem erről közelíteném meg, mert tulajdonképpen az, hogy romlik az életszínvonal, ezt így nem érzik a francia lakosok. Sőt, a probléma az, hogy a Covid alatt egy óriási nagy támogató, lakosság támogató intézkedés csomag volt, úgyhogy egy ilyen közvetlen életszínvonal romlást nem nagyon érezhetnek. A franciáknál a rossz makrogazdasági mutatók azok megszokottak voltak, bár ez elég csúnya dolog mondani, és Macron nagyon szépen egyensúlyban hozta őket egészen a Covid előttig. A probléma az, hogy most óriási nagy költségvetési kiadásokat kellene megint tenni ahhoz, hogy Franciaország egy megfelelő külpolitikai szerepet tudjon vinni. Az egyik nagy kiadás, ami terheli és terhelni a költségvetést, az a védelmi kiadásoknak a megugrása. És hát a problémát az adja, hogy lehet átstruktúrálni ezt az államháztartást, alapvetően vissza kell menni a 70-es években gyökerező problémához, hogy a szociális kiadások óriásiak, tehát a költségvetés átalakításának, ami politikai halált jelent, az, hogy ehhez a két nagy tételhez kell hozzájönni, ami az egyik a nyugdíjrendszernek a reformja, a másik pedig valóban a szociális kiadásoknál azok a reformok, amik egy hatékonyabb szociális rendszert hoznának létre. Tehát ez nem azt jelenti, hogy el kell venni a
lakosoktól.
Igen, mert hogy a 80-as évek óta jönnek ki a tanulmányok, hogy tulajdonképpen a francia rendszernek a lényeg, hogy öntik bele a pénzt, és ez nem hatékonyan megy el azokra a célokra, amikben mondjuk egy példát, egy munkanélkülinek a visszaintegrálása, ami munkaerőpiacra az jól működne. Vagy az egészségügyi ellátás az jól működne. Tehát ha nem lenne semmilyen probléma a makrogazdasági mutatókkal, ennek a feladatnak akkor is neki kellene esni. A probléma alapvetően az, hogy a szociális vívmányoknak a megtartása az a franciák identitásának is a része. Tehát az nem csak a szociális ellátórendszereknek a szépeléséről szól, hanem arról szól, hogy mi ettől vagyunk mások, mi ettől vagyunk franciák. Ennek neki esni, ez egy mini politikai halál.
Nem is tudom, hogy lehet ezt véghez vinni, ugye sokkal kisebb problémák esetén is fölgyújtják fél Párizst a franciák. Szerintem egy ilyen esetben óriási balhék tüntetések indulnának. Nem tudom, hogy itt mit lehet tenni. Hogyha Bayrou megbukik, például kit lehet a Macron, kit tud a helyére rakni? Van-e már esetleg olyan aspiráns, aki folytathatja ezt?
Nem egy könnyű állás ez. Hát ez nem hiszem, hogy tülekednek a politikusok egy ilyen után, hogy már nem tudom, hányadik elődjük megy.
Igen, most majd ha Bérón nem megy át ezen a szavazáson, akkor tehát nem kap bizalmat az a költségvetés, amit összerakott, már pedig ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ezt mutatja a matek. Alapvetően akkor a hetedik miniszterelnökét fogja Macron fogyasztani, ami nem biztos, hogy megint olyan óriási problémát jelent, mert De Gaulle annak idején 58-ban itt találta ki az egész köztársaságot, hogyha van valami minigebasz, akkor majd elmegy a miniszterelnök, vagy elviszi a miniszterelnök a balhét, és a köztársasági elnöknek a funkciója, bárki is legyen az, az egy stabil funkció marad, és mutatja a politikai stabilitást Franciaországban. Hát több fajta forgatókönyv létezik. Az egyik az, hogy valami csoda folytán egyszer csak megkapja a támogatást a költségvetéshez, és akkor ez egy stabilitást jelentene, és mennének tovább a dolgok, és akkor végre ezt a amit még Gabriel által írakott össze költségvetést, úgy nagyjából, bárnyi egy kicsit átfaragta, ezt lehetne átvinni és tovább tolni. Ez nem valószínű. Aztán a másik, aztán még van két forgatókönyvünk, az egyik az, hogy elbukik a miniszterelnök, nem kapja meg a bizalmat ahhoz, hogy átvigye a csomagját, és akkor az alkotmány 49-es paragrafusa szerint itt két nagy lehetőség van. Az egyik az, hogy új választásokat írnak ki, ez 20-40 napon belül le kellene forgatni Franciaországnak, meg kellene rendezni a Franciaországnak, és akkor itt ugye a választókra bíznák, hogy alakulnának ki a parlamenti arányok. A másik pedig az, hogy Macron előáll most a választások helyett egy olyan miniszterelnök jelöltel, akit a jelenlegi parlament támogat és elfogad. Talán ennek van a legnagyobb valószínűsége, de ez nagyon erősen függ attól, hogy akár a baloldali blokk, akár a nemzeti tömörülés, ugye a szélső jobb oldal Marine Le Pennel, hogyan áll ehhez a kérdéshez. Tehát ha olyan jelöltet tud találni Macron, aki valamelyik nagy blokknak tetszik, a háromból, jelenleg a parlamentben három nagy blokk van, Macroni az egyik, a másik a baloldali blokk, tömörülés többfajta párttal, négy nagy párttal, a harmadik pedig a nemzeti tömörülés, Marine Le Pen pártja, akkor hát mehetne tovább, folytathatna tovább ez a játék.
És itt
nem lesz ebből baj? Már hogy nagyobb, Európára nézve. Hát, vagy igen, Macron egyébként elnökre, mert azért az elnökre csak ráfröccsen, hogy nem talál egy normális kormányfőt már hetedíziglen.
Hát ez a támogatottságában, a politikai legitimációjában, tehát a saját politikájának a végigvitelében ez megmutatkozik, de intézményes válság nem lesz belőle. Tehát semmi nem kényszeríti a köztársasági elnököt arra, hogy lemondja akkor, hogyha a kormánya megbukott, mert nem tud átvinni egy csomagot, vagy már a 186. miniszterelnökét fogyasztja. Tehát ez a fajta intézményi stabilitás, ez megmaradt Franciaországban. Jean-Luc Mélenchon az, aki a helyzetet kihasználva folyamatosan mondja, hogy Macron elnöknek le kell mondani. Ezt a többiektől ilyen hevesen nem halljuk, de ha megnézzük az intézményi struktúrát, akkor erre nem kényszeríti semmi Macron. Tehát ilyen értelemben baj nem lehet belőle. A probléma az lett igazán, hogy mennyire van politikai hitelessége és támogatottsága, tehát a parlamentben mennyire tudja megszavazni azokat a törvényeket, amiket mondjuk egy aktuális külpolitikai helyzetben neki meg kell tenni, vagy szüksége lesz rá a gazdasági háttérre, vagy szüksége lesz rá egyáltalán a politikai legitimitásra, hogy ez nem ő az, aki keresztül nyom egyfajta politikát, hanem ezt Franciaország támogatja. Tehát ilyen értelemben vannak kihívások. A másik probléma pedig valóban a költségvetésnek az összerakása. Mind a baloldalról, mind a szélső jobb oldalról különböző ötletek vannak arra, hogy hogyan lehetne a megszorított csomagokat elkerülni. Tehát, hogy a belső fogyasztás élénkítéssel, STB-STB adóknak a növelésével. Ezek megint azok a receptek, amik alapvetően a hidegháború alatt, tehát a 70-80-as évektől a szocialista pártnak, a baloldalnak voltak a receptjei, és ezek a receptek elérték 2014-ben a határukat, amikor Hollande elnök alatt még, mert az sem most volt, egyfajta politikai átrendeződés indult meg a baloldalon, amikor a 2012-ben, amikor hatalomra került Hollande, úgy kerül hatalomra, hogy elsöprő többsége van az alsóházban, elsöprő többsége van a felsőházban, ő alakított kormányt, elsöprő többséggel nyerte meg a választásokat, sőt, még a regionális és az önkormányzati választásokon is nyernek a szocialisták, és két év alatt kiderül, hogy azok a politikák, amiket meghirdettek, tehát ez másfajta, nem piaci alapú, vagy a piaci logikának szembe menő politika, ez nem működik, és akkor 2014-ben hatalomra hívja azokat az embereket, ennek a része Macron is, akik megkezdik a francia gazdasági modellnek az átalakítását és a inkább piacbaráttá tételét.
Igen, itt még kérdés lehet a gazdasági oldalról, hogy van-e annyi idejük, hogy ezt ilyen komótosan a struktúrákat átépítve oldják meg ezt a problémát, mert hogy a kötvénypiac már egy kicsit izgatott és feszült, ugye az országkockázati felára a francia állampapíroknak kúszik fölfelé, most már nagyobb, mint a görög meg a portugál, és kérdés lehet még az is, hogy nem lesz-e esetleg gócpontja vagy valamiféle pénzügyi problémának ez az egész francia költségvetési helyzet, miután Európa egyik legnagyobb gazdaságáról beszélünk.
Így van, de teljesen igaza van, hogy ez az alapvető, ez az akut probléma, tehát ez az, ami kongatja most a vészhangot, hogy a GDP-hez viszonyított államadóság 113,9% ebben a pillanatban, és ez egy óriási nagy, illetve hogyha megnézzük az államkötvény hozamokat, és a kamatokat, akkor amit ön mondott, hogy magasabb, mint a görög, tehát ilyen azért nem volt. Az olasz magasabb nála egyedül. Tehát a franciáknál ez 3,51%. Uh-huh. Amiért ugye a kamat az eurozónában az 3,16%, jóval fölötte vannak. A német az egy nagyon kellemes 2,69%. Tehát az a kérdés, hogy mennyire drágán veszek fel én a piacról hitelt ahhoz, hogy akár az adósságszolgáltamat vissza tudjam, az adósságszolgáltamat teljesíteni tudjam, akár önteni tudjam a gazdaságba pénzt, ez nagy kérdés.
Hát jó, akkor a következő az szeptember 8, ugye? Arra várunk, akkor lesz. Jó, megnézzük a folytatást. Nagyon szépen köszönjük, hogy képbe hozott minket a francia politikai helyzet.
Minden egyes miniszterelnöki lemondás után azonnal jelentkezünk.
Igen, úgyhogy sűrűn fogunk beszélgetni előre látható. Köszönjük még egyszer. Viszontlátásra. Szűcs Annyitával, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.